Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi megváltó Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén fennállva 105. Zsoltár első versét énekeljük. A 105. Zsoltár első versét, amely így kezdődik: adjatok hálát az Istennek, imádkozzatok szent nevének. 105. Zsoltárunk első verse. Foglaljon helyet, és folytassuk tovább Isten magasztalását a 166. dicsérettel. A 166. dicséretünknek mind a 4 versszakát énekeljük. Az első verse így kezdődik: Urunk Jézus, fordulj hozzánk. 166. dicséretünk.
Jézus, fordulj hozzánk, szent
Uram, légy irgalmas nekem bűnösnek. Amen. A mi segítségünk jöjjön Istentől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy, örök és igaz Isten. Amen. Imádkozzunk. Szerető Istenünk, hálatelt szívvel állunk meg előtted, és szeretnénk megköszönni neked az életünket. Köszönjük, hogy összegyűjtöttél minket. Ez nem a mi érdemünk, hogy most itt vagyunk igét körül, ez mind a te munkád. Segíts úgy tekinteni önmagunkra és erre az Isten tiszteletre, mint a te ajándékodra. Nem emberi jótétemények, nem emberek összegyülekezése csupán, hanem a te munkád. Hogy összegyűjtesz, hívsz bennünket a szívünkben arra, hogy igét köré gyűjjünk, hogy abban a világosságban, abban a szeretetben részesüljünk, arról halljunk, amely felőled árad mi ránk. Uram, nem tudok beszélni rólad nélküled. Nem tudok bizonyságot tenni rólad, ha nem vagy velem. Kérlek, Úr Jézus Krisztus, hadd beszéljek, és te szólalj szent lelked által rajtam keresztül a gyülekezethez, a te halálodról, a te szenvedésedről, arról a csodálatos tervről, arról a csodálatos megváltásról, a rabságból való szabadulásunkról, amit te készítettél mennyei atyáddal. Ébresz fel bennünket, Urunk, a bűn álmából. Neked semmi sem lehetetlen, nincsenek olyan dolgok, amelyeket ne tudnál legyőzni, se testi bajaink, se a figyelmetlenségünk, a fáradtságunk, az érdektelenségünk, hogy ne tudnád legyőzni, hogy most igédre figyeljünk, hogy megértsük azt, hogy az örök életünk, vagy az örök halálunk függ attól, hogy hogyan viszonyulunk te hozzád. Így szeretnénk hálát adni azért az Isten tiszteletért, a te ígédért, önmagadért, hogy megosztod az életedet velünk. Könyörgünk a gyermekekért, különösképpen azokért, akik itt vannak, fontosak számodra, és a tanítványok között is középre állítottad őket példaként, hogy hasonlítanunk kell hozzájuk, abban a bizalomban, amellyel a gyermekek kitárhatják az életüket te előtted. Imádkozunk a gyermekalkalmon lévő gyerekekért és a rájuk vigyázókért. Kérünk szent lelkeddel, légy ott is, és törzs be a gyerekek szívét, és légy itt velünk is, és áld meg azokat, akik hallgatnak az interneten keresztül, és az ő életüket is törzs be, készíts minket arra, hogy egy életre szóló döntést tudjunk hozni te melletted, Urunk. Amen. Isten szavait Márk evangéliumának 15. fejezetéből olvasom, a 20. verstől a 41. versig terjedő szakaszból. Isten igéjét és annak magyarázatát leülve és figyelemmel hallgassák meg a testvérek. Így szól Isten a megnevezett ige szakaszból. Miután csúfot űztek belőle, tudnélik Jézus Krisztusból a római katonák, levették róla a bíbor ruhát, és a maga ruháiba öltöztették, majd kivitték, hogy megfeszítsék. És egy éppen arra menőt, aki a mezőről jött, egy bizonyos cirénei Simont, Alexander és Rufus apját, arra kényszerítették, hogy vigye a keresztet. A Golgota nevű helyre vitték őt, amely megmagyarázva azt jelenti, hogy koponya hely. És mirhás bort adtak neki inni, de ő nem fogadta el. Majd keresztre feszítették, megosztoztak ruháin, sorsvetéssel döntve el, hogy ki mit kapjon. 3 óra volt, amikor megfeszítették. Elítélésének oka pedig így volt föléje írva, a zsidók királya. 2 rablót is megfeszítettek vele, egyet jobb és egyet bal keze felől. Így teljesedett be az írás, amely azt mondja, és a bűnösök közé számlálták. Az arra menők pedig fejüket csóválva szidalmazták őt, és ezt mondták. Hé, te, aki lerontod a templomot, és három nap alatt fölépíted, szabadítsd meg magad, és szállj le a keresztről. Hasonlóképpen csúfolódtak a főpapok is egymás között az írástudókkal, és azt mondták. Másokat megmentett, de magát nem tudja megmenteni. A Krisztus, az Izrael királya, szálljon le most a keresztről, hogy lássuk és higgyünk. Azok is szidalmazták, akiket vele feszítettek meg. Amikor 6 óra lett, sötétség támadt az egész földön 9 óráig. Jézus 9 órakor hangosan felkiáltott, Eloi, Eloi, láma sabaktáni, amely azt jelenti, én Istenem, miért hagytál el engem? Némelyek az ott állók közül, akik ezt hallották, azt mondták, íme illést hívja. Egy ember pedig elszaladt, egy szivacsot megtöltött ecettel, a sznátszára tűzve inni adott neki, és azt mondta, hadd lássuk, eljön-e illés, hogy levegye őt. Jézus pedig hangos kiáltással kilehelte a lelkét. És a templom kárpítja felülről az aljáig ketté hasadt. Amikor a százados, aki vele szemben állt, látta, hogyan bocsátotta ki lelkét, azt mondta, bizony, ez az ember Isten fia volt. Voltak ott asszonyok is, akik távolról figyelték, köztük a Magdalai Mária, Mária, a kis Jakab és József anyja, és Salomé, akik követték és szolgáltak neki, amikor Galileában volt. És sok más asszony is, akik vele mentek fel Jeruzsálembe. Amen. Kedves testvérek, nagyon örülök, hogy eljöttetek erre a mai vasárnapra. Isten igéje körül lehetünk együtt, Isten szól hozzánk, és Jézus Krisztus halálán keresztül szólít meg ma bennünket Isten. Múlt vasárnap Jézus Krisztus bírósági peréről volt szó, az az ige rész, ami ennek a fejezetnek az eleje, azt olvastam fel, és láthattuk, hogy ez egy koncepciós per volt, tehát előbb megvolt az ítélet, mint a tárgyalás. Előre eldöntötték a farizeusok, az írástudók, a vének, a vezetők, hogy ők bizony meg akarják ölni Jézust. És egyébként 3 év óta tervezték már ezt Jézus első prédikációja óta, amit a jeruzsálemi templomba mondott el. Azóta volt ez a gyűlölet, ez a harag bennük Jézus iránt. Eldöntötték, hogy gyalázatos körülmények között megölik Jézust. És folytatódik az elbeszélés, amelyet múlt vasárnap említettem, hogy a Szentírásnak van egy íve. A Szentírás egy történetet beszél el, Istennek a történetét, amely a világról, az emberről, az ember bűneiről és az ember megváltásáról, az Isten szeretetéről szól, és ez egy történet. És a Biblia könyvei így egészítik ki egymást, és ebben a történetben most érkeztünk el a legizgalmasabb ponthoz, a csúcsponthoz érkeztünk el, most csap össze Isten és a sátán. Most van a legizgalmasabb ütközet. Most fog kiderülni, hogy ki győz, hogy ki az erősebb, hogy ki az okosabb, hogy kinek van nagyobb hatalma. Úgyhogy menjünk a Golgotára, és nézzük meg, hogy ki győzött. Jézus Krisztus áll a központban, hatalmas megaláztatásban volt része, és csúfot üztek belőle. Nem egyszerűen, csak úgy, ahogy mi szoktunk egymással gúnyolódni a hétköznapokban, mert Jézus az Isten szeretetét építette föl az ő élete során. Megmutatta az életével azt, hogy kicsoda Isten. Aki látott engem, az látta az atyát. Jézus Krisztusban, Jézus Krisztus életében, amikor elolvassátok az evangéliumban Jézus életét, akkor magát, Istent ismerhetitek föl benne. Jézus felépítette azt a képet, hogy kicsoda Isten, milyennek kell őt megismernünk, milyen ő, Isten általa mutatkozott be számunkra. És most ebből az egészből üztek csúfot. Nem csupán Jézusból, nem csupán egy emberből, hanem kigúnyolták az atyát, kigúnyolták azt a szeretetet, azt a jóságot, azt a képet, amelyet Jézus Krisztus fölépített élete során. A gyógyításait. Az irgalmát. Számtalanszor olvassuk, hogy egész nap dolgozott, munkálkodott, mentek hozzá az emberek, sorba álltak, hogy gyógyítsa meg őket, hogy bocsássa meg a vétkeiket, és el akart vonulni, és kilesték az emberek, hogy hova megy, és amikor már szeretett volna egy kicsit pihenni, ott is megjelentettő meg. És akkor Jézus azt mondja, hogy szánakozom ezen a sokaságon. Jézus mindenét odaadta, és ezt az egészet kicsúfolták. Úgy látszik, hogy itt vége mindennek. Mert megcsúfolható, mert tönkretehető. És Márk hangsúlyt fektet erre, ez az evangélista, hogy megmutassa nekünk azt, hogy mennyire utálták Jézust, mennyire elutasították, mennyire semmi nem kellett az embereknek abból, amit Jézus hozott, amit Jézus adott, aminek köze volt Jézushoz, nem kellett senkinek. Utálták, gyűlölték, 3 éve szervezkedtek, hogy megöljék. És az egész rész alatt, amit felolvastam, a 21 vers alatt Jézus csak egyetlen egy mondatot mondott. A csúfolói, az ő szidók, a számonkérők sokkal többet. És ugye annyira elgyötörték Jézust a megostoroztatással, a kínzással, hogy nem volt képes vinni a keresztjét. Ugye nem az egész keresztet vitték egyébként az elítéltek, de mindenkinek saját magának kellett vinni a keresztjét, azt a keresztfát tulajdonképpen, ami a függőleges fán helyezkedett el, és ezért Cirénei Simonnak kellett vinnie, akit beszólítottak egy mezőről hazatérő munkás embert. A Golgota dombjára kellett mennie, a koponya helyre, a kivégzések helyére, ahol sokakat megöltek, ott voltak azok, ez egy jelkép, hogy akiket a társadalom kivetett magából, akit a társadalom megvetett és elutasított, ott halnak meg egy kupacba, azon a helyen, a koponya helyen. Az Ószövetség is utal erre egyébként, mert azt mondja, hogy a táboron kívül kell meghalnia, mint aki megvetett. És valóban így is történt. Az elítélésének oka pedig, ugye a feje fölé volt szögezve a kereszten, hogy ő a zsidók királya. 3 nyelven is föliratták ezt, hogy mindenki elolvashassa, mindenki röhöghessen ezen, hogy íme ez történik a zsidók királyával. De hát valójában senkinek nem kellett Jézus, és különben a farizeusok kérték is Pilátus, hogy ezt ne irattassa oda. És mondták, hogy nekünk nem királyunk van, hanem császárunk. Mondták a zsidók. A zsidóknak se kellett Jézus, mint király. A rómaiak meg nem engedték, hogy a zsidóknak királya legyen nyilván, mert római elnyomás volt. 2 tolvaj között feszítették meg, és ezzel is azt akarták kifejezni, hogy oda a tolvajok közé, a közönséges bűnözők közé való ez a Jézus. Még díszből középre is állították az ő keresztjét, mint hogyha ő lenne a legbűnösebb a 3 ember közül. És aztán jöttek a szidalmazások, hogy na, akkor lássuk Jézus, mert olyan sok csodálatos dolgot mondtál életed során, hogy lerombolod ezt a templomot, amit 47 évig építettek, és 3 nap alatt fölépíted. Hát akkor tessék, most, hogy ott függsz a kereszten, most akkor rombold le azt a templomot, és építs föl 3 nap alatt. Mentsd meg magadat! Hát azt láttuk, hogy annyi embernek segítettél. Hol a te hatalmad, Jézus? Szállj le a keresztről. Most! És majd, ha látom, hogy lejössz a keresztről, amire én szögeztelek föl, akkor majd hiszek benned. Nagyon rossz volt ez a kereszt, mert egy út mellett volt, és sok ember jött-ment arra. Bárki leköphette, bárki szíthatta Jézust, és meg is tették. Az arra menők is szitták őt. Hallottatok a híres Jézusról? Hát ez az, ott van a kereszten, így végzi. És akkor még ők is szitták. Jézus körül ott álltak a főpapok, az írástudók, ott voltak a római katonák körülötte, és képzeljük el, hogy Jézus fájdalmak között ott haldoklik a kereszten, és akkor közben szidják. Csúfolják. Milyen így haldoklani? Keresztre feszítve. Biztos nem jó párnák között sem haldoklani. Biztos úgy se jó, hogy egyik oldalamról a másikra fordulhatok. Biztos úgy se jó, hogyha fájdalomcsillapítót kapok. De Jézus nem kapott semmit. Jézus nem tudott megfordulni. Jézus keresztre volt feszítve. És tudta Jézus, hogy ezek, akik olyan régóta kívánták az ő halálát, és előre el is döntötték, nem fognak elmozdulni innen addig, amíg ő meg nem hal. Ki fogják várni, amíg én itt meghalok ezen a kereszten? Jézus, tehát azt mondhatjuk, hogy az ellenségei gyűrűjében halt meg, az ellenségeivel körülvéve, folyamatosan csúfolva, bántva. És mit látunk, hogyan viseli ezt Jézus? Mi már szerintem elmondtuk volna a véleményünket. De Jézus hallgat. Jézus nem vergődik. Jézus nem forgolódik, nem vergődik, hogy szedjetek le, nem akarok meghalni, stb. hanem mozdulatlanul ott van. És valóban úgy van, ahogy az Ószövetség mondja róla, hogy mint a bárány. Ugye mit csinál a bárány? Hát rukkapál, amikor kiveszik a többi bárány közül, de amikor elkezdik nyírni, biztos láthatok ti is ilyet, ott van az ember lábak között, meg se nyíkkal, meg se mozdul, aztán lehet nyírni róla a gyapját. Most Jézus is így viselkedett, hogy ő nem mozdult meg. Őt nem volt nehéz keresztre feszíteni. Ő nem akart lejönni onnan. Ő békességben tűrte, amit vele tettek. Nem rettegett, nem átkozódott, hanem úgy volt fönn, mint egy bárány, aki mozdulatlanná válik és hallgat. És a testi gyötrelmek mellett egyébként Jézus szavaiból kiderül az is, hogy milyen lelki szenvedése volt neki, és talán mondhatjuk ezt, hogy bármilyen lelki bajaink is vannak, meg voltak az életünk során, én azt gondolom, hogy a legsötétebb állapot mégis az, amiről itt Jézus beszél. Istenem, elhagytál engem. Amikor valaki azt mondja, hogy engem az Isten elhagyott. Mert megtapasztaljuk sajnos, hogy emberek elhagynak, meg barátok, meg stb. Minden tönkre megy, de amikor azt mondhatjuk, hogy Isten elhagyott. Ilyen kilátástalan és sötét állapotban volt Jézus, és minden, ami körülötte volt, ezek az emberek, és az az állapot, amiben volt, amit a saját testén keresztül érzett, arról akarták Jézust meggyőzni, hogy ő elhagyott. Hogy őt senki nem érdekli. Senkinek nem fontos Jézus. Te kivetett vagy, ez a társadalom is kidobott magából. Nincs itt senki. Senki nem tud téged megszabadítani innen. Látod, itt hősködtél 3 éven keresztül, meg olyan nagy csoda dolgokat mondtál, meg tettél is, aztán ez lett a vége, hogy ilyen sok jót akartál tenni. Jézust meg akarják győzni, hogy ő veszített. Veszített az a kép, veszített az a szeretet, amelyet ő megmutatott az ő egész életén keresztül, a 3 évi szolgálatán keresztül. Vége van. Hidd már el, hogy innen nem menekülsz, mi itt fogunk állni, amíg meg nem halsz. Vége van az Isten szeretetének, nem létezik. megtörünk és vége. Jézus ennek ellenére, ezt Lukács evangéliumában olvassuk, hogy azt mondja Jézus, mindezek ellenére, amit vele történik, hogy atyám, én a kezedbe teszem le a lelkemet. És az azt jelenti, hogy Jézus hitét nem tudták megtörni. Jézus bizalmát, amelyet az atyába vetett, nem tudták az emberek és a körülmények és a sátán megtörni. Jézus nem veszítette el az atyába való bizalmát. És a halálban is ő az életét az atya kezébe tette le. 3 órán át tartott ez a csúfolódás, ez a haldoklás, ez a vonaglás, és akkor kilehelt a lelkét és meghalt. Akkor értjük meg, hogy mi történt itt, és miért, hogyha erre a nagy történetre, erre a narratívára tekintünk, amit mondok, hogy a Biblia elbeszéli ezt, kicsit hátrébb lépve ezektől a történésektől, fantasztikus dolog, valami olyan dolog történt itt, ami nem emberektől van. Ezt nem emberek találták ki. Sok csodálatra méltó dologgal találkozunk a világban, felhőkarcolókkal, technikai újdonságokkal, tehát 10 évvel ezelőtt nem gondoltuk, hogy itt egy telefon, és megy a világba az egész Isten tisztelet. Amiket a természetben találunk, csodák, hogy például most ugye a telefonról eszembe jutott a polip, és a polip bőrének a teljes felülete az egy színes kijelző. És a polip pillanatokon belül olyan színűre változtatja bármelyik testrészét, bármelyik kis polusát, amilyenre ő akarja, úgy álcázza magát, ahogy akarja. Hatalmas csodák vannak a természetben, de ezeket azért mondom, mert ezek mind eltörpülnek amellett, amit a Golgotai kereszten történtek. Ezt ember nem találhatta ki. Ezt egy ember nem vihette véghez, ami itt történt. És csengjen a fülünkbe, amit a római százados mondott, aki egyébként előtte mesztelenre vetkőztette Jézust, meg megkorbácsoltatta, és amikor látja, hogy hogyan halt meg Jézus, akkor azt mondja, hogy ez az ember valóban Isten fia volt. Mert rádöbben arra, hogy ez nem emberi munka. Ő az Isten fia. Isten könyvéből megértjük, hogy itt az történt valójában, hogy az Isten elküldte az ő fiát, hogy ember legyen, hogy emberi életet éljen, a mi életünket, és amit Ádám elrontott, mert engedetlenné vált az Isten iránt, azt Jézus Krisztus helyreállította. Ádám nem tudott megmaradni az Isten szeretetében. Ádám nem tudott hűséges maradni az Istenhez, nem tudott engedelmes maradni, mert mégis megszegte azt, amit az Isten kért tőle. Jézus Krisztus volt az, aki megmaradt az atya mellett, aki nem lázadt fel az Isten ellen, annak ellenére, ami gyalázat vele történt, nem lett engedetlen, nem szállt le a keresztről, még csak nem is vergődött, hanem engedelmes volt az Isten iránt, amit egyébként az Isten Ádámtól várt volna. Tehát Jézus Krisztusban az új embert látjuk, az új emberképét, és aki Krisztusban van, új teremtés az. Ezért mondja a Szentírás, mert Jézus Krisztusban újat teremtett Isten. Jézus Krisztus bűn nélkül élt, és ez nagyon fontos. Hibátlan volt, és az Ószövetségben is látjuk az előképeket, hogy mindig olyan állatot kellett föláldozni, az elsőszülöttet, az épet, ami hibátlan volt, és Jézus Krisztus ilyen volt. Jézus az atya beleegyezésével önként feláldozta önmagát. Bűntelenként, hibátlanként elvállalta azt, hogy az ő hozzá tartozó emberek bűneiért odaáll az atya elé, mintha ő követte volna el az összes vétket. És Isten Az Atya lesújtott Jézus Krisztusra, igazságosan, jogosan és kíméletlenül, ahogyan a bűnösöket szokta elítélni az Atya, ahogyan a bűnösöket kárhoztatja. Pontosan azt a büntetést kapta Jézus, amit a legnagyobb bűnösök érdemelnek. Jézus Krisztus pedig önként odaállt, és megbűnhődött a benne hívők bűneiért. Végigment a büntetésen, elviselte, átélte azt a rettenetes szenvedést, fájdalmat, kárhozatot, amit az Atya mért a bűnökre. És Jézus Krisztus ártatlan és tökéletes bűnhődése ott a Golgotai kereszten lehetővé tette, és megnyílt a lehetőség az Isten bocsánatára. Megnyílt az út az Istenhez. Jézus azt mondja, én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem mehet az Atyához, csak is én általam. És a más vallásban hívők nem üdvözülnek. És azok a keresztények sem üdvözülnek, akik nem Jézus Krisztusban hisznek. Mert Jézus Krisztus az út, az igazság és az élet, és egyes-egyedül az ő áldozatáért van bűnbocsánat. Jézus Krisztus szenvedését, halálát és utolsó mondatát, felkiáltását hallva, gondolkozzunk el azon, hogy mi a bűn. Mert ezt olyan könnyen szoktuk venni, és a világ ebbe az irányba akar terelni bennünket, hogy hát nem is bűn az, hanem hiba. Hát miért nem? Hát mindenki megbotlik. Nevezzük annak. Nem olyan halálos dolog ez. Te is a saját erődből ki tudsz belőle mászni. Próbál minket elhitetni. Na most, amikor viszont látjuk Krisztus szenvedését, amit neki el kellett hordozni, látjuk azt a kárhozatot, amit neki át kellett, hogy Istenem, miért hagytál el? Akkor valahogy nem egy ilyen felszínes dolognak tűnik a bűn, amit meg lehet kerülni. Mert ha ilyen lett volna, akkor Jézus ezt tette volna, de Jézus sem kerülhette el. Tehát Jézus büntetéséből tudunk leginkább visszakövetkeztetni arra, hogy Istennek mit jelentenek a mi bűneink. Mit jelentenek a bűneid Isten számára? Milyen fájdalmat jelentenek számára? Mi olyan könnyen és sokszor boldogan élünk a bűnben. Jól érezzük magunkat benne. Hát, ha nem így lenne, akkor már mindenki elhagyta volna a bűnét. De hát benne élünk. Miért élünk benne? És miért élsz benne, hogyha tudod róla, hogy rossz? Hogy Isten nem akarja? Pál apostol beszél ezzel a Római Levél 5. fejezetében. Jézus Krisztus bűntelen, hibátlan, tökéletes szenvedése és bűn nélkül való halála legyőzte a sátánt. És így dől el ez a küzdelem, bár minden meg akarta győzni Jézus Krisztust arról, hogy veszített és adja fel a küzdelmet, de ő nem adta fel, és azt láthatjuk, hogy Jézus Krisztus győzött. Engedelmes volt, mint halálig, mégpedig a kereszt fának haláláig. Hiszen a sátán létezésével összeegyeztethetetlen dolgok történnek. Hogyha olvassuk a Szentírást, akkor kiderül számunkra. Sokszor fogalmaznak meg egy-egy ember halálát, úgy fogalmazzák meg ugye orvosilag, hogy az élettel összeegyeztethetetlen állapotba került. Már úgy nem akarják ecsetelni, hogy mi történt vele. Na most itt is ez történik, hogy az Isten ellensége egyszerűen egy összeegyeztethetetlen állapotba kerül. Miért? Jézus miatt. Mert a bűnösök között egyszer csak megjelent egy bűntelen. Egy homokszem került a sátán gépezetébe. Az istentelenek közé egyszer csak megérkezett Isten fia. Hát hogy létezik ez? Az Istentől elszakadtak? Hát nem volt elég, hogy Ádámot elszakítottam az Istentől, meg Évát, meg a leszármazottait? Most itt van az Isten fia a bűnben, az Isten ellen lázadók között, egyszer csak megjelent valaki, aki hűséges az Istenhez, aki ragaszkodik az Istenhez, aki tökéletesen engedelmes az Isten iránt, és nem lehet őt onnan kitaszítani. Ugye milyen kemény próbákat tett erre a sátán, amikor Jézus megkísértette a pusztába, mert látta, hogy Jézus milyen félelmetes, harcos ő ellene, és megpróbálta, hogy itt az istentelenek között, de próbáljuk meg negligálni innen, mert ennek nem lesz jó vége, és nem tudta. A halálban egyszer csak megjelent az élet. Jézus azt mondja, én vagyok az út, az igazság és az élet. Van hatalmam letenni az életemet, és van hatalmam ismét magamhoz venni az életemet. A sátán az emberölő, a gyilkos, a gyűlölő, aki el akarja pusztítani az életet, aki azt akarja, hogy halottak legyünk, hogy egy halott ember légy, egy halott lélek, aki örökké a kárhozatban vagy, és egyszer csak ebben az ő kis birodalmában megjelenik az élet. Megjelenik az Isten, megjelenik a szeretet, a kegyelem, az örök élet. Jézus Krisztus elment az örök kárhozatba, szembenézett az ellenségével és a mi ellenségünkkel, a sátánnal, felvette vele a küzdelmet, és legyőzte. Honnan tudjuk? Onnan, hogy föltámadt. Ha nem támadt volna föl Jézus Krisztus, akkor azt mondhatnánk, hogy a sátán győzött. Fogva tarthatja a halál az életet. Elnyelheti, lerombolhatja. De nem ez történt, hanem Jézus föltámadt. Tehát Jézus a kárhozatban legyőzte a sátánt. Jézus hatalmasabb a sátánnál. Erősebb nála. De még nem pusztította el, mert terve van vele. Kedves testvérek, mindebből az derül ki számunkra, hogy Jézus Krisztus a legnagyszerűbb harcos, a legerősebb, egy hős, egy vitéz. Azt mondhatjuk, hogy valóban igaz, és amit csúfságára és gúnyolására írtak ki, hogy ő uralkodó, hogy ő király, azt bebizonyította, hogy ő valóban az. Ő legyőzi az ellenségét, és ezt megtette. Ez az evangélium, ez az örömhír a Szentírásban, ez a csúcspontja a Szentírásnak. Jézus Krisztus, az Isten fia, csodálatos és a világ legnagyobb győzelmét aratta. Soha nem lesz nála nagyobb, nincs nála nagyobb, és minden dicsőség őt illeti meg. És most, hogy meghallgattuk az evangéliumot, hadd tegyek föl nektek szokatlan kérdéseket. És kérlek, hogy gondolkozzatok rajta, forgassátok a szívetekbe az ige mellett, és az igét is olvassátok természetesen, és imádkozzatok, mert Bibliát nem lehet úgy olvasni, hogy előtte nem imádkozunk. Hát például ilyen kérdésem van, hogy Jézus Krisztus meghalt-e mindenkiért? Meghalt-e minden emberért Jézus Krisztus, vagy nem? De ez egy nagyon érdekes kérdés. Neked van-e már üdvösséged? Biztos vagy-e abban, hogy neked üdvösséged van? Nem azért kérdezem, hogy bántsalak, hanem azért, hogy segítsek. Mert erre, ebbe olyan biztosnak kell lennünk, bármelyik pillanatban, hogy szemrebben és nélkülük, igen, üdvösségem van Jézus Krisztusban. Vajon azzal, hogy meghallgatjuk, hogy mit tett értünk Jézus, hogy meghalt a Golgotai kereszten, és azt mondja a tiszteletes úr, hogy megváltott. Ő a megváltó, és ez a megváltás, hogy ő meghalt a Golgotai kereszten. Szóval az, hogy ezt meghallgatjuk, vagy otthon hazamegyek, kinyitom a Bibliámat, és elolvasom. Tehát tényleg, hogy volt ez a 6 órától 9 óráig, tehát déltől 3-ig sötétség volt. Milyen különös. Tehát elolvasom otthon, hogy halt meg Jézus. És akkor nekem ettől üdvösségem van? Neked üdvösséged van attól, hogy most meghallgattad, amit elmondtam? Üdvösséged van attól, hogy elolvasod otthon a könyvet? Mi közöd van Jézus Krisztushoz? Mi közöd van, testvérem, Jézushoz? Hogyan lehet a tiéd az örök élet? Hogyan lesz a te személyes megváltód Jézus Krisztus? Hol érinti Jézus élete a te életedet? Mert ha nem metszi a kettő egymást, akkor semmi közünk egymáshoz, ugye? Csak akkor, ha találkozunk vele, és együtt megy az életünk útja. Nagyon egyszerű, és ezt szeretném elmondani nektek, hogy akkor, amikor ráébredünk arra, és ráébredsz arra, és el tudod mondani azt, mert elfogadod, hogy Jézus Krisztus miattad, helyetted és érted halt meg azon a kereszten. Mert én érdemeltem volna azt a büntetést, az én bűneim érdemlik ezt a kárhozatot, hogy az Isten elhagy, az én bűneim okozták és hozták létre ezt az egész helyzetet, amiért Jézusnak szenvednie és meghalnia kellett, miattam történt minden Jézussal. Amikor ezt hittel el tudod mondani, hogy hiszed, hogy ez így volt. Nem azért, mert azt mondja a pap, vagy azért, mert le van írva, vagy az egyház ezt mondja. Azért, mert hiszed, hogy ezt érted, helyetted és miattad tette Jézus. És hadd kérdezem meg azt is, szerintetek azoknak az embereknek, akik ott álltak Jézus keresztje körül, akik látták őt megkorbácsolva és keresztre feszítve, könnyebb dolguk volt? Mert gondolhatjuk ezt is magunk, hogy jaj, de könnyű lehetett azoknak, akik látták Jézust. Hát azoknak milyen könnyű volt hinni benne. Hát ha illet volna, akkor nem feszítették volna keresztre. Nem győzött volna az, hogy feszítsd meg. Az ott lévő emberek, Krisztust látó emberek, és a mai napi, és a ma élő embereknek is mindig, mindenkor a hitére volt bízva. Hogy elhiszem-e azt, hogy az a megkorbácsolt, keresztre feszített ember, az az Isten fia? Elhiszem-e azt, hogy akiről itt, ezt 2000 éve írták le, de mégis most nekem azt mondja, és engem szólít meg az Isten, hogy ő az én megváltóm. Az én bűneim okozták, én szögeltem keresztre Jézust a bűneimmel, a lázadásommal, az engedetlenségemmel helyettem, mert nekem kellett volna ott állni, mert nekem kellett volna kárhozatba menni és szembenézni a sátán hatalmával, de én képtelen lennék rá, én elpusztulnék, engem legyőzne, engem elnyelne, eltiporna, megsemmisítene, és én nem támadnék föl a saját erőmből. Nem tudnám az Isten haragját elhordozni, és ezért állt oda helyettem és helyetted Jézus Krisztus, hogy ezt megtegye, mert szeret. Mert szeret téged az Isten. Mert nem akarja, hogy elveszél, mert meg akarja bocsájtani a bűneidet. Milyen csodálatos szeretet. És azt gondolom, hogy új értelmet nyer az életünkben a szeretet, amikor erről gondolkozunk, amikor Jézus halálában újra értelmezzük azt, hogy mit jelent az, hogy szeretni. Szeretni a másik embert, szeretni a testvéremet, a szüleimet, a házastársamat, a gyermekeimet. Hit által fogadjuk el Krisztus személyesen értünk hozott áldozatát. Hit által fogadd el, hogy Jézus Krisztus miattad, helyetted és érted halt meg. És így válik a tulajdonoddá Jézus Krisztus megváltása, sehogyan máshogy. Nem elég bólintanod, amikor a pap kérdez. Nem elég igent felelni rá, hogy hiszitek, vagyatok, igen, hiszem és vallom. Nem elég befizetni az egyházadót. Nem attól van üdvösségünk, hogy a persejbe rakunk pénzt, hogy egyháztagok vagyunk. Nem attól van üdvösségünk, hogy önigazultak vagyunk. Hogy azt gondoljuk, hogy jó ember vagyok én. Az Isten tehet nekem egy szívességet. Hát üdvözítsen. Hát én olyan frankó vagyok. Én önmagamban is, és önmagamért is megérdem. Már, hát azért, hogy megszülettem erre a világra, nem? Hát alany jogon jár az üdvösség, nem? Aki ilyenekbe bízik, az elkárhozik. Jézus Krisztus halála az egyetlen ok, amiért üdvösséget kaphatunk, és ez egyetlen módon válik a mi tulajdonunk, a te tulajdonoddá. Nem hallgatás által. Hogy meghallgattam, és pont, és kész. Nem azért, mert rábólintok, nem azért, mert kifizettem. Nem tudjátok kifizetni. Az Isten adósai vagyunk mindannyian. Hanem az, hogy hitáltal elfogadod, hogy téged szeret az Isten. Hitáltal elfogadod azt, hogy annyira szeret, hogy helyetted ezt az egész gyötrelmet végigcsinálta, és győzött. Érted győzött, helyetted győzött, miattad győzött, hogy te hitáltal elmondhasd, hogy üdvösségem van, szemrebben és nélkül. Nem kell önmagadba bíznod, nem kell a munkádba bíznod, a testedben, a pénzedben, mert elveszel, mert elkárhozod. Csak Jézus Krisztusba bízhatsz, csak hitáltal lehet a tiéd. Az ő megváltása. Akkor leszek megváltott ember, és akkor leszel megváltott ember, amikor hitáltal elfogadod, hogy miattam, helyettem és értem, tette mindezt Jézus Krisztus, és ezzel vállaljuk a megváltás következményeit is. Elfogadjuk, hogy mivel jár ez, hogy megváltott engem Jézus. Ugye interneten ez mindig így van, amikor rendelünk valamit, hogy be kell klikkelni, hogy elfogadjuk el szerződési feltételeket, meg a csomagküldési feltételeket. Ugye én még egyetlen egyszer nem olvastam el, de mivel meg akartam venni a csomagot, ráklikkeltem, hogy persze, küldjétek, kifizettem. De a megváltott életnek is van ilyen, ugye, amikor hittel kipipálom, hogy igen, főleg, hogyha Isten egy kicsit engedi, hogy megkarcoljuk magunkat, és akkor közel kerülünk a halálhoz, és úgy rájövünk, hogy ja, nem biztos, hogy élek, nem olyan tuti, hogy minden fölött uralkodok. Hát akkor nekem szükségem lenne a Krisztusra, meg bűnbocsánatra, meg megváltásra, meg tönkre megy az életem. Nekem szükségem van Krisztusra. És akkor vállalnod kell, a megváltott életet is, hogy nem élhetsz úgy, ahogyan Krisztus megváltása előtt éltél. Aki csak bólint a megváltásra, aki csak mondja, hogy ő hiszi, mert ezt kell mondani, meg ez a hagyomány, meg ez a szokás, meg kinéznek az emberek, ha nem mondom, de ugyanolyan életet él, mint annak előtte él, annak nincs örök élete. Az az ember nem fogadta el Jézus Krisztus megváltását. Annak az embernek nem személyes megváltója Jézus Krisztus, hanem valaki, akiről hallott. Akiről azt mondogatja, hogy fú, tök jó. Tényleg jó ember volt ez a Jézus. Csak nem a tiéd a megváltás. A nagy prédikátor Spurgeon írta, hogy akik sok szenvedés közepette születnek újjá, akik sok szenvedés közepette fogadják el hitáltal Krisztus, mint megváltójukat, azokból erős hívőket alakít Isten határtalan kegyelme. Tehát, ha látjuk, hogy Krisztusnak milyen árat kellett fizetnie, hogy megszerezze nekünk az örök életet, akkor gondolhatjuk, hogy azért az sem egy ilyen egyszerű dolog, amikor mi hittel elfogadjuk Jézus Krisztus megváltását. De ma éppen azért szól az evangélium, és azért vagy itt, hiszem, hogy azért hívott el Isten, és ezen a héten imádkoztam értetek, mindegyik őtökért, akik itt vagytok, bár nem ismerlek benneteket, hogy Isten adjon ígét, hogy Isten nyissa ki a szíveteket, az értelmeteket a szavai előtt. Nyisd meg az életedet Jézus Krisztus kereszthalála felé, és hitáltal fogadd el most, hogy Jézus érted halt meg a kereszten, hogy ő a te személyes megváltód. Ne halogasd! Ne várd meg a következő vasárnapot! Ne várd meg a holnapot! Nem tudod, hogy mit hoz. Isten szeret. Isten elkészítette ezt az alkalmat. Isten vár rád. Isten hirdeti, hogy ő helyetted elkészítette ezt az utat. Jöjjetek és higgyetek Jézus Krisztusban, az Isten fiában, a győztesben, és részt kaptok az ő győzelméből, részt kapunk az örök életből. Senki nem szakaszthat el minket Isten szeretetétől, élhetünk új az Isten kegyelmében megváltott életet. Ezt kívánom, hogy fogadd el Krisztust személyes megváltódnak, és vállald a megváltott életet minden örömével és áldásával együtt. Amen. Imádkozzunk. Szerető mennyei édesatyánk, köszönjük, hogy lehet saját Bibliánk, az anyanyelvünkön, a kezünkbe vehetjük. Köszönjük, hogy elolvashatjuk azt, hogy milyen vagy, hogy mennyire szeretsz minket, mennyire fájdalmas neked a bűn, a mi engedetlenségünk. Köszönjük, hogy ajándékba adsz nekünk hitet is, hogy a láthatatlan dolgokban higgyünk, hogy viszont szeressünk téged, hogy megérintsen bennünket az, és megnyíljunk azelőtt, amit értünk, tettél, helyettünk és miattunk. Uram, kérlek, hogy áld meg a gyülekezetet, áld meg a te ígéd hallgatóit, hogy megnyissák a szívüket, hogy ne halogassák a döntést, hogy ők is azzal az örömmel és boldogsággal élhessenek a szívükben, hogy örök életük van, mert hitáltal elfogadtak téged megváltójuknak, személyes megváltójuknak. Kérlek, nyisd föl a szemünket a bűneinkre, hogy belerendüljünk ebbe. Hogy belerendüljünk abba az engedetlenségbe, abba az Isten káromlásba, amelyben élünk, amellyel sokszor mi is úgy csúfolunk, mint a kereszted előtt elmenők. Talán csak oda köpünk egyet. Vagy oda szólunk valami gúnyosat, megvetünk téged a szívünkben lévő hitetlenséggel, szeretetlenséggel, azzal, hogy nem válaszolunk semmit arra, és hidegen hagy minket, hogy te mennyit szenvedtél, hogy a mi életünket meggyógyítsd. Uram, segíts minket abban, hogy elfogadjuk hittel ezt, hogy igen, nincs saját jóságunk, nincs semmink, ami által üdvözülhetnénk. Te adattál nekünk, és hitáltal lehetsz a mi megváltónk. Kérlek add, hogy mindenki, aki itt van a templomban, elhiggye ezt, örömmel fogadja, befogadjon téged a szívébe, Uram, hogy meggyógyuljon a szívük, hogy az életük a helyére kerüljön, hogy megmeneküljenek a haláltól, az örök kárhozattól. Uram, te olyan jó vagy, olyan szerető vagy. Köszönjük ezt a csodálatos lehetőséget, amit mi soha nem tudtunk volna kitalálni, megvalósítani. Soha nem lett volna annyi szeretet a szívünkbe, hogy mi ezt végig csináljuk, de te megtetted értünk. Ennek szeretnénk most örülni. Kérünk, áld meg a gyerekeket, imádkozunk az iskoláért, a tanári karért, minden tanárért. Imádkozunk a gyerekekért, hogy nyisd meg a tanárok a gyerekek szívét az igéd előtt, az állítatokon. Áld meg a gyerekek hitben való nevelését, hogy minél több hitben élő tanár legyen, és minél több olyan gyermek, aki átadja a szívét neked. Imádkozunk a gyerekek családjaiért, a szüleiért, a nagyszülőkért. Olyan sok tönkrement család van, olyan sok család van, ahol gyűlölet van, ahol szakadások vannak, Uram. Olyan sok kísértés és próba elé állít a sátán. és mi csak akkor maradhatunk állva, hogyha benned bízunk, ha téged követünk, ahogyan Péter nem süllyedt el a tengeren, amíg bízott benned. Hálát adunk ennek a hétnek minden áldásáért, örömért, és kérünk, hogy ne hulljon ki ez az ige a szívünkből, ahogy kilépünk a templom ajtón. Ne felejtsük el, hanem maradjon ott, gyökerezzen meg, és éljük a megváltott életet a te dicsőségedre. Nagyon szeretünk és imádunk téged, Úr Jézus. Amen. Mondjuk el az Úrtól tanult imádságunkat is. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Kérem a testvéreket, foglaljanak helyet, és a hirdetéseket hallgassák meg. Nagyon köszönöm, hogy itt lehettem a testvérek között, és nagyon sok áldást kérek a testvérek életére is. Továbbra is imádkozom testvérekért, nagy tiszteletű Úr életért, szolgálatáért, családjáért, és az egész gyülekezetért. Az Úr Jézus legyen az őriző pásztora a gyülekezetnek. A következő istentiszteleti alkalom vasárnap lesz, jövő héten, szeptember 19-én. Jöjjenek a testvérek, és másokat is hívjanak. Az áldás vétele előtt a 475. dicséretnek mind a három versét énekeljük. A 475. dicséret mindhárom versét, és az első verse így kezdődik, hogy imádkozzatok és buzgón kérjetek.